Mindenkit szeretettel köszöntök a mai alkalmon az Apostolok cselekedetei egykor és ma című sorozatunkban eljutottunk a negyedik témához, a damaszkuszi út egykor és ma. Remélem, hogy még időnk lesz, hogy Pál apostol megtérése után még egy másik megtérést is szemre vételezzünk az Apostolok cselekedeteiből, és ez mondjuk a Fülöp által segített Szerecsen Komornyiknak a megtérése, ami az előadás végére logikailag is kívánkozik, de minden kétség nélkül a mai előadásunk középpontjában egy sokszor félreértett életút és egy sokszor félreértett megtérés története kell, hogy álljon, hogyan is lett Saulusból Paulus. Hogyan is lett a keresztény üldöző Saulból a kereszténység legnagyobb apostola, Pál apostol. A félreértések több évszázadosak és rendkívül szívósak és kitartóak. Nagyon sokszor az az elképzelés társul Saul megtéréséhez, hogy ez egy pillanatnyi csodás esemény volt, ami sajnos nemhogy nem mindenki életében jön el, hanem egyáltalán senki életében ez így nem tapasztalható, hogy egyszer csak megy az úton, megy a jeruzsálemi főtanács megbízásából, ezen a enyhén észak-keletre hajló úton, itt van Damaszkus, éppen még a térképünkre is ráfér, és ezen az úton már Damaszkuszhoz közel déli verőfényben világosság támad, megszólítja őt maga Jézus Krisztus, és hát Pál apostol, illetve Saulus élete egyik pillanatról a másikra megváltozik. Ezt általában a közvélemény ilyen szinten ismeri a történetet, egy ilyen egyik pillanatról a másikra való megváltozásként, egy ilyen csodálatos erkölcsi megfordulásként, és ezzel mindjárt szembe is állítják az emberek a hétköznapi tapasztalatot, hogy azért erkölcsi értelemben egyik pillanatról a másikra megváltozni nem lehet. Tehát ez a Saul története egy kicsit kilóg a Bibliából, meg kilóg a hétköznapi tapasztalás köréből is, és ezért gondoltam, hogy ebben a sorozatban igenis egy alkalmat erre szánunk, hogy egészen pontosan megnézzük, hogy mi történt itt a damaszkuszi út előtt, a damaszkuszi úton, a damaszkuszi út után, tehát egy kellő, amennyire csak lehet, kellő részletességgel megvilágítsuk részben az apostolok cselekedeteiből, hiszen az apostolok cselekedeteiben ennek a megtérésnek három feljegyzése is megtalálható. Az első feljegyzés az a könyvnek a 9. fejezetében található, az első 30 versben, hogyha nagyon tágan veszem a szövegkörnyezetet. Tehát magának az eseménynek az első felidézése itt van a Cselekedetek 9. fejezetében, de másodszorban Pál apostol szájából egy nagyon vitatott élethelyzetben az ő letartóztatása előtt a jeruzsálemi templom udvarában a 22. fejezet első 21 versében is elhangzik ennek az elmondása, és a magam részéről a legfontosabbnak a harmadik részt tartom, ami a lelki folyamatokban a legmélyebbre tekint bele, ez az apostolok cselekedetei 26. fejezetében, a 2-tól a 29-ig tartó versekben található meg, Agrippa király előtt mondja el Pál apostol a megtérése történetét. Tehát, hogyha mi képet akarunk nyerni arról, hogy Saulból hogyan lett Pál apostol, akkor a legkevesebb az, hogy ezt a három szövegrészletet a mérlegre tegyük, és ezt elolvassuk. Arról pedig nem is szeretnék beszélni, hogy Pál apostol a leveleiben hányszor tér vissza bizonyos összefüggéseiben a megtérése történetére. Legfőképp a Galata levél első fejezet 13. versétől, a Filippi levél 3. fejezet 5. versétől, és az első Korintusi levél 15. fejezet 3. versétől. Ettől függetlenül még nagyon sok levelében találhatók visszautalások erre az eseményre, de ezzel csak jelezni szeretném, hogy a dolgot úgy elintézni, hogy egy keresztény gyűlölő, vakbuzgó farizeus megy az úton, és egyszer csak egy csodával Isten beleavatkozik a dolgokba, és miért nem történik mondjuk a mi életünkben ilyen csoda, vagy mások életében ilyen csoda, hát nem is hisszük ezt a csodát, mert ez mondom annyira kilóg a tapasztalás köréből, ezt így elintézni nem lehet. Tehát, hogyha valaki szeretne képet nyerni Saul megváltozásáról, azért a Bibliában legalább egy 6-7 ige helyet nagyon komolyan a szem elé kell idéznie. Én is ezzel kezdeném, és fel is rajzoltam a táblára, hogy legalább 4 mozzanatot kell itt figyelembe venni Pál megtérésekor. Először is ugye vessük fel a kérdést, hogy ki is volt ez a Pál, és egyáltalán hogyan jutott elő odáig, hogy a keresztényekre ilyen iszonyatos módon fenekedett, és ennyire gyűlölte őket. Ugye Pál Kis-Ázsiából, Tarzuszból származik, nincs rajta térképünkön, ugye az a mai Törökország dél-keleti része, onnan adják a szülei Jeruzsálembe, hogy ő mondja Gamáliel farizeus lábaihoz, tehát egy komoly iskoláztatásban részesül, és úgy látszik, hogy Jeruzsálemben bekerül a főtanács körébe, hiszen amikor Istvánt megkövezik, az agyonkövezők ruháit ő őrzi, ez kiderül a 8. fejezet első 3 verséből. Ugye ezt az Istvánról szóló 2 héttel ezelőtti előadáson talán Víg Ágnes említette, aki az előadást tartotta. A legfontosabb rész, nyilván itt a felidézett igeversek között, a legfontosabb rész mégis talán a Galata levél első fejezetében található, amelyet szeretnék szó szerint felolvasni, mert van itt egy olyan kifejezés, amire nézve hirdettem meg így az előadást, hogy a damaszkuszi út egykor és ma. Nagyon pontosan meg kell értenünk, hogy mi vezetett a damaszkuszi úthoz, és a mai világban is milyen hasonló jelenségek játszódnak le. Talán olvasnám a Galata levél első fejezetéből, a 12. verstől már Pálnak a visszatekintését. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által, mármint az evangéliumot. Mert hallottátok, mind forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. De amikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Azután 3 esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam 15 napig. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atya fiát. Ez egy olyan visszatekintés, illetve egy beszámoló Pál részéről, ami az életútnak egy elég hosszú időszakát befogja. Körülbelül 17 évet, majdnem 2 évtizedet foglal egybe Pál apostol. Majd ezt az időszakot a mai előadáson is szeretném megvilágítani, de a következő alkalommal is Pál első misszióútjáról, illetve az egész missziós tevékenységéről lesz szó, még akkor erre rátérünk. De már most szeretném kiemelni azt a döntő kijelentést, ami a 14. versben található. Itt azt mondja Pál, hogy ő nagyon komoly zsidó ember volt, nagyon komolyan vette az ószövetségi hitet, felülmúlta a zsidóságban nemzetbeli sok kortársát, és most jön a döntő kijelentés, szerfelett rajongott atyai hagyományaiért. Ez bepillantást engedett kicsit Pálnak a lelki világába. Pál nem annyira a Bibliához ragaszkodott, hanem ragaszkodott a zsidó hagyományokhoz. Pál nem annyira az Isten élő szavára hagyatkozott, és nem azt követte, hanem rendkívül büszke volt arra, hogy ő zsidó, és hogy ő a zsidóságon belül komoly pályafutást tudhat maga mögött, a főtanácsnak is a tagja. A döntő kijelentés, hogy szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért. Minden olyan ember, aki valamilyen emberi hagyományban, akár vallási hagyomány ez, akár nemzeti hagyomány, nagyon bizakodik, azt tekinti az élete legfontosabb részének, hogy jelen esetben, hogy én zsidó vagyok, és én ilyen és ilyen tisztséget töltök be a zsidóság vallási vezetésén belül, lelkileg nagyon nehéz helyzetbe kerül. Ezt az előadás későbbi részében szeretném majd még értelmezni, a mai időszakra is, a mai korunkra nézve is vonatkoztatni. Az emberi hagyományoknak a megkötöző ereje rendkívül veszedelmes. Ezért írtam egy kis tanulmányt, ami ilyen címmel jelent meg, hogy hit vagy hagyomány. Már a cím is kicsit provokatívnak tűnik, de azt hiszem, hogy nem túlzó. A hit és az emberi hagyományok kizárják egymást. A Biblia szerint legalábbis, mert az emberi hagyományok nagyon, nagyon felemás módon, nagyon megtévesztő jellegű, ugyan nagyon sokszor hordoznak vallási tartalmakat, és ígérik azt az embereknek, hogy most valami megnyugtató válaszban lesz részük, amit szolgáltatnak ezek a hagyományok, hogy egy biztonságot adnak a hagyományok. Ugye sok ember azt mondja, hogy hát több évszázados hagyományok, vagy több évezredes hagyományok, már hány ember élt ezen a hagyományok szerint, és az emberek nagyon gyorsan átadják magukat ennek a gondolkodásnak, hogy a hagyományok azok biztosak. És ahogy említettem, majd erre ki fogok térni, hogy a korunkban ez milyen hatalmas nagy eszme lett, és milyen módokon érhető tetten. De ez már Pál idejében is nagyon erős dolog volt. Pál szerfelett rajongott az atyai hagyományait. Mondhatnám azt, hogy elvakították ezek a nemzeti, ezek a korábban tapasztalt zsidó vallási hagyományok, tehát ő neki élő személyes hite az Istenben, az Isten kinyilatkoztatásában, a Szentírásban nem igen volt. Ő neki volt óriási nagy Biblia ismerete, de ezt a Biblia ismeretet a hagyomány mozgatta. Tehát a hagyomány szemüvegén keresztül tekintette ő az egész Ószövetséget, és ebben nyugodott meg. Még több ilyen utalás is olvasható az idézett visszaemlékezésekben, de én mindegyiknél próbálom a legfontosabbat kiemelni. Adva van tehát itt egy olyan ember, aki rendkívüli módon meg van győződve, hogy neki igaza van, mert mögötte egy hagyomány áll. Mögötte ott áll egy hatalom, és ott áll egy lelki-szellemi hagyomány is, és ez az ember nyilvánvalóan a megszülető kereszténységben egy óriási ellenséget lát, mert hát a kereszténység az nem illik bele a hagyományba, ez egy új dolog. Ugye talán említettem már önöknek, hogy a kereszténységet az első században a Római Birodalom keleti részében szokták ateista vallásnak is nevezni. Ez a kijelentés, hogy ateizmus, ezt először a kereszténységre alkalmazták világméretűen azért, mert azt mondták, hogy a kereszténység megtagadja a hagyományt, megtagadja a zsidó hagyományt, és a görög-római hagyományról meg ne is beszéljünk, mert azzal semmiféle módon nem hozható közös nevezőre. Tehát a zsidóknak a felfogását is tagadja, a többi nép isteneit is tagadja, hát hogyha Isten tagadó, akkor ez ateizmus. A kereszténységet ezért illették ateizmussal, mert úgy gondolták, hogy ez valami újonnan felnőtt szekta, egy ilyen máról holnapra a földből kinőtt mozgalom, mit is akarnak ezek a galileai halász emberek, hogy Krisztus prédikálják, aki semmiféle hagyományba nem illeszthető bele. Na most adva van tehát egy ilyen ember, aki nagyon hisz a hagyományokban. És tudjuk jól azt, hogy azok az emberek, akik nagyon hisznek a hagyományokban. A mostani világban is azért pillantsunk bele, ugye a mai hagyománykultusznak a politikai elővédje mondjuk a nacionalizmus. Hát tudjuk jól, hogy azok az emberek, akik a szó rossz értelmében nacionalisták, akiket elvakít az, hogy ők nem tudom, hogy ők magyarok, vagy románok, vagy szerbek. Hát az mondjuk nem biztos, hogy azt az embert a legkönnyebb meggyőzni a legegyszerűbb dolgokról akár, mert ők mindennél magasabbra helyezik azt, hogy ők magyarok, románok vagy szerbek. A kérdés az, hogy egy ilyen embert hogy lehet az élet útján megállítani, hogy lehet elgondolkodtatni egyáltalán, hogy talán nem neki, meg nem az ő hagyományainak van igaza. Hát az első elgondolkodtatás az nem a damaszkuszi út. Itt jön az első nagy probléma, hogyha valaki felületesen ismeri Pál életét, és úgy látja, hogy itt van egy vakbuzgó farizeus, akit erőnek erejével az Isten leállít a damaszkuszi úton, kihagy egy fontos láncszemet. Mert itt a táblán is jeleztem, hogy az első elgondolkodtatás, ami érte Pált, és amiről ő vissza is utalt, visszautal, ugye a Lukács is a 8. fejezet első 3 versében, visszautal ő is az Agrippa előtti beszédében, a 26. fejezet 9. és 10. versében. Ezek a visszautalások mind egy történetre utalnak vissza, és ez István megkövezése. Ami Sault először rendkívüli módon megrendíti, hogy látja azt, hogy az az ember, akinek a halálához ő is a szavazatával hozzájárult, az őt megkövezők bíráit őrzi. Ez az ember hogy viselkedik? Tehát ugye a múlt alkalommal szó volt arról, hogy Istvánt kivonszolták Jeruzsálem külvárosába, és ott megkövezték. És amikor látja Pál, aki ott van, tehát szemtanúja, szem és fültanúja minden dolognak, látja, hogy István imádkozik az üldözőiért. Látja azt, hogy valami végtelen nyugalom tölti el ezt az első keresztényt, és látja azt, hogy hogyan viselkedik először a hagyománynak a vastag páncélzatán, ami őt beborítja, a lelkét teljesen elszigetelté teszi. Egy keresztény vértanúnak, egy keresztény Mártinak a magatartása üti az első rést. Nem tudja hova helyezni ezt, hogy valaki az üldözőire nem haragszik, nem akar bosszút állni, egyáltalán egy zokszót sem ejt. Ez nyilvánvalóan emberfeletti dolog is, nem is képzelhetjük, hogy ezt István a saját erejéből tette. Ez a hitnek, a keresztény hitnek és a bibliai hitnek az ereje, hogy ő ugyanúgy viselkedett, ahogy szinte szó szerint ugyanazt mondja az üldözőire, mint Jézus a keresztfán. Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Ez Pált mélységesen meggondolkoztatja, és hogy valóban meggondolkoztatja, és amikor folytatja ugyan tovább az üldözését, és összefogdos asszonyokat, gyermekeket, itt nem közönséges dolgokról van szó, maga Pál is visszatekintve gyilkosnak nevezte magát, és joggal, mert itt nem csak hozzájárult emberek megöléséhez a szavazatával, a maga is, hogy mondjam, tette azt, hogy embereket gyilkolt és összefogdosott. De miközben ezt teszi, van megint egy érzékeny bepillantásunk, és itt lapoznám fel az Agrippa király előtti beszédét, abba, hogy közben Pál lelkében mi minden zajlik. Két árulkodó megjegyzésre hadd hívjam fel a figyelmet. Amikor Agrippa király előtt a Cselekedetek 26. fejezetében elmondja a beszédét, ami utána ugye Agrippa mondja a híres kijelentést, hogy ha még sokat beszélne Pál, ő is keresztényé lenne. Festusztal, az egyik római tisztartóval vitatkozik ott Agrippa. Festus azt mondja, hogy elment a Pálnak az esze, Pál mondja, hogy nem ment el az esze, Agrippa és a felesége Berenéké kivonul, és megjegyzik egymás között, hogy az ember semmi rosszat nem tett, ha a császára nem appellált volna, el lehetne bocsátani, mivel a császára hivatkozott, ezért a perrendtartást le kell folytatni, és tulajdonképpen Pálnak a római útja, cezárai és egyéb más tartózkodása vetíti előre az árnyékát. Ennek a beszélgetésnek a keretében olvasom a 26. fejezet 9. versétől, hogy Pál hogy emlékezik vissza erre az időszakra. Tehát aki szerfelett rajong atyai hagyományaiért, de már látja egy megszülető vallás első mártírának a viselkedését, István viselkedését, a 9. versben től ezt olvasjuk. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt, mikor megölettettek, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem. És felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Most itt döntő két kijelentés. Az egyik, hogy én elvégeztem magamban. A másik kijelentés, ez a 9. versben van, a másik a 11. versben, felettébb dühösködvén ellenük. Kedves hallgatók, aki ezt a két kijelentést egy kicsit mérlegre helyezi, és elgondolja, hogy mit is jelent ez a két kijelentés, az meg fogja érteni, hogy Saulnak a lelkében mi zajlik. Ő már nagyon látja azt, hogy mintha nem lenne igaza. Mintha. Mert ugye ahhoz, hogy valaki szerfelett rajongjon atyai hagyományaért, ahhoz, hogy valaki ilyen vakbuzgó legyen, ahhoz, hogy mondjam, a lelkiismeretet azért komolyan meg kell öldökölni. Tudjuk jól, hogy a lelkiismeretet, ameddig élünk, addig megölni nem tudjuk, ameddig szusz van bennünk, a lelkiismeretünkkel együtt élünk, de az ember szinte eljuthat egy olyan szintre, hogy a lelkiismeretét csak nem meggyilkolja. Bemagyaráz az embernek magának bármit, amit csak akar, elhallgathatja úgy az ember a lelkiismeretét, hogy szinte azt hiszük, hogy nincsen, de azért a lelkiismeret olyan, mint egy víz alá nyomott labda, ha egy pillanatra levesszük a kezünket, vagy nem olyan ügyesen nyomjuk a víz alá, az egyből feljön. Hát körülbelül ez történik itt Saullal, ezért mondja, hogy ő elvégezte magában, ezért mondja, hogy ő felettébb dühösködött, mert kezdi érezni már, hogy neki nincs igaza. De az emberi életben nagyon sokszor ezt látjuk, hogy amikor az emberek kezdik már belül érezni, hogy nincs igazuk, akkor annál többet tesznek az igazsággal szemben, akkor annál inkább azt akarják mutatni, hogy nekik mégis igazuk van, Éppen ez mutatja, hogy az ember mennyire nehéz lény. Éppen ez mutatja, hogy a vasat könnyebb formálni, mint az emberi lelket. Szoktam mondani egy derék lakatos mesternek, aki nagyon szeret vas dolgokkal foglalkozni. Szoktam neki mondani, hogy a dolgoknak a könnyebbik végét választja. Ugyan mindig teljesen olajos meg minden, de mondom, a vas az nagyon könnyű anyag az emberi lélekhez képest. Mert azért csak meg lehet munkálni. De az emberi lélek már érezni, hogy nincs igaza, akkor annál inkább dühösködik, hogy mégis neki van igaza. Ugye ezt a hétköznapokban is így látjuk, hogy amikor emberek nagyon csapkodnak, meg nagyon kijönnek a sodrukból, bizonyos értelemben ezt már vegyük jeladásnak, hogy valami a lelkükben, valami nem közönséges háborúság már megkezdődött. Hát ez volt Pálnak az esete is. Annál inkább üldözte a keresztényeket. Nem csak hozzájárult szavazatával, hanem ő is elment, összefogdosta őket. A főpapoktól felhatalmazást nyert, hogy azért ilyen messze vidékre is elmenjen, hát azért a kereszténység ilyen gyorsan nem terjedt. Hát itt pár hónap, legfeljebb egy-két év van, hogy Damaszkuszban is felkutatni a keresztényeket, azért ez nem közönséges elszánásra val, de emögött látnunk kell azt, hogy Pál a poklok poklát élje közben. Tulajdonképpen, hogy a Biblia ebben nem enged bepillantást, valószínűleg ezt nem is lehet emberi szóval kifejezni, de hadd hívjam fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy aki elolvassa Pál 14 levelét, persze abban a 14 levélből millió dolgot lehet megtanulni, de ha valaki egy szempontból olvassa át a 14 levelet, csak egyetlen egy szempontból, hogy Pál a leveleiben mit mond a lelkiismeretről. Csak ebből a szempontból. Mit mond a lelkiismeretről? 1. Korintus levél 8. fejezete, 1. Timóteus levél 1., 2. Timóteus levél 1. fejezete, lehetne sorolni, csak egy szempontból olvassuk át, hogy mi minden mondani valója volt Pálnak a lelkiismeretről. Hogy mit tehet az ember a lelkiismeretével szemben, amit csak tehet az ember a lelkiismeretével szemben, azt mondhatnám, hogy azt Pál megtette. Iszonyatos lelki állapot ez. Amikor azt már a gyakorlatban is követi, elkötelezi magát politikailag, vallásilag ugye a főtanácshoz, és közben jönnek a sugarak, közben jön a világosság, hogy talán ez se igaz, talán az se igaz, talán amaz se igaz. Már itt előre mondanám, hogy mennyire nem szabad ezt a damaszkuszi utat egy pillanatnyi dolognak tartani, azt nem is csak az előzmények mutatják, de most már az előzményekből is talán egy árnyaltabb kép kerekedik ki, hanem jobban mutatják majd a következmények, hogy Pálnak a damaszkuszi út után még mennyi időre van szükség. 3 év Arábiában, 14 év Tarzuszban, ezek nem közönséges távok, tehát tulajdonképpen több mint másfél évtized, míg ő a fölépített nagy rendszert lebontja, kárnak szemétnek ítélve a régit, és tulajdonképpen egy teljes érték fölcserélést végezve a lelkében. De ezt tulajdonképpen már a damaszkuszi út eseményeinél is látni fogjuk, mert ezt az út eseményét most késleltettem, ugye nem tértünk még rá, de most föl fogom olvasni legalább az egyik leírásban, hogy mi is történt itt, mert fölöttébb érdekes, hogy itt ez az nem egészen egy-két perc vagy egy-két óra esemény volt, sőt mondhatnám, az volt, nyilván csoda volt, hogy Jézus megjelenik, és szól, és fényesség. És igen, valaki kérdezte tőlem az előadás előtt, hogy hát ő elolvasta a történetet, és hogy az egyik történetben az van, hogy a fényességet látták, és a hangot is hallották, a másikban az van, hogy a hangot nem hallották a kísérői. Nagyon egyszerű a megoldás, mert itt így, hogy mondjam, valóban déli verőfény tekintve is egy óriási fényesség jön a mennyből, tehát ez egy teljesen váratlan és természet fölötti dolog. Hangokat lehet, hogy hallottak, de a beszédet nem értették. Itt mondjuk ez a kulcs. A beszédet nem értették. A beszédet csak Pál értette, mondja is majd a leírás, hogy héber nyelven, tehát zsidó nyelven szólt a beszéd. A többiek érezték, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, de Isten világosan tudtára akart adni az embereknek is, hogy itt egy embernek akar egy kis segítséget nyújtani. Csak annyi segítséget nyújtani, ami az ő lelkében is már előkészülődött. Tehát az, hogy ő már látta azt, hogy nincs igaza. Már nagyon ott volt Pál, hogy minek is csinálja ezt. de nem tudott visszafordulni. Ereje nem volt arra, hogy ő másképp döntsön. Csak azt a kis segítséget kapta meg Pál, hogy világossá tette Krisztus, hogy ő él, hogy ő feltámadt és a mennybe van, és a gyors reagálása Pálnak erre, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és a többi, és a többi, és majd az ezutáni három nap, mert tulajdonképpen én a hangsúlyt a három napra szeretném helyezni, teljesen meg tudta fordítani az életét, azért, mert ennek előzménye volt. Tehát egy ember, aki szerfelett rajongott atyai hagyományáért, kapott egy óriási jelet az István megkövezésekor, egy keresztény ember magatartása. Egy másik jel az volt, hogy ő látta az életében az eddig soha nem látott háborgást, és valami csillapítatlan belső háborúságot, és ez már annyira pontosan előkészítette ezt a damaszkuszi utat, hogy itt már tulajdonképpen csak egy kis jelzés kellett neki ahhoz, amit persze megint csak magának kellett végrehajtania, hogy megvakulva, háromnapi sötétségben, a zsidóktól várva, a keresztényektől nem várva, ugye, mert hát a zsidók várták, tehát azt tudták, hogy érkezik Saul, ők várták, mégsem jelentkezik, a keresztények tudták, hogy miért jön, ők nem várják, és megdöbbennek ezen, hogy mégis hozzájuk megy. Tulajdonképpen itt ez a három nap volt az, amikor Pál valóban a hagyományok burkából kiemelkedve valóban Krisztus színe elé kerül. Nem is akkor, amikor fényesség özönlik rá, hanem akkor, amikor sötétség jön rá, amikor megvakul, a lélekben akkor ér el oda, hogy ő magában számot vet azzal, Isten elé áll és számot vet azzal, hogy kicsoda, micsoda, mit akar. No de ennek az elemzésében már csak akkor fogjunk bele, hogy fel is olvassuk a részletet. Tehát olvasom az eredeti részletet, tehát az első Lukács szerint elmondott részlet az apostolok cselekedetei 9. fejezetéből. Az első verstől olvasom. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen elmenvén a főpaphoz, kért őtől leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, amely ezt mondta néki. Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba, és három napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, és mondta annak az Úr látásban, Anániás. Azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Anániás nevű férfiú bement hozzá, és kezét reávetette, hogy lásson. Felelt pedig Anániás, Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent élekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványoknál néhány napig. és azonnal prédikálta a zsinagógákban Krisztust, hogy ő az Isten fia. Álmélkodtak pedig minnyájan, akik hallották és mondták, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítvány, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük, és őrizték a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vévén őt éjjel a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vévén őt vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, és hogy beszélt vele, amint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. És ki és bejáratos volt köztük Jeruzsálemben. És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében beszélt, sőt vetekedett a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levitték őt Cezáreába, és elküldték őt Tarzuszba. Felolvastam az egész részletet, hogy lássuk az egész esemény sorrendet, tehát itt kimaradt a 3 évi Arábia, de a 14 évi tarzuszi tartózkodás már a felolvasott rész végén jelezve volt. Tehát még egyszer mondanám, mielőtt magának a damaszkuszi útnak a cselekményébe belefognánk, hogy a damaszkuszi útbeli csodás megjelenésnek előzménye volt. És mondom, mielőtt belefognék ennek a részletezésébe, azért hadd bizonyítsam ezt, hogy nem csak én mondom ezt, hanem a zenetörténetnek az egyik legnagyobb alkotása, motettája, a motetta irodalomnak is egyik legnagyobb alkotása, Heinrich Schütznek a motettája, a Saul, Wasser, Folgst du mich kezdetű motetta, ugyanezt fejezi ki. Kórusokra írta a 16.-17. században élt német mester ezt a művet, tehát ezt a Saul, mit kergetsz engem című művet, azért, hogy érzékeltesse, hogy Saulban ekkor már, amikor a damaszkuszi úton ő megszólítást nyert, óriási erők hatottak jobb és bal felől. Mint egy szembesítette már Sault a tapasztalata, mint egy előhívja már ezt a jelenetet az, ami a lelkében lezajlik. Ez a mű lett ihletője a magyar zenetörténetben, majd az előadás végén meghallgatandó Eszterházy Pál ugyanilyen híres művének, amely latinul fog felhangozni. Most egy kicsit próbáljuk megnézni, hogy ez a egyébként mindig a bibliai szövegekre írt zenét német zeneszerző Heinrich Schütz milyen világosan látta, hogy ennek a damaszkuszi útnak nagyon komoly lelki előkészülete volt, nagyon komoly lelki előzménye volt, mint egy visszhangzik Saul lelkében, olyan mélyen visszhangzik ez a Saul, mit kergetsz engem, ennek a kifejezésnek a kifejtésére egyébként rá fogok térni Jézus szavaira is, Saul viszontválaszára is. Ehhez mint egy bevezetésül hallgassuk meg most a zenét.
Thank you.
Nagyon szép keretes szerkesztés volt, ugye abból indult ki, hogy miért üldözöl engem. Utána még hallottuk, hogy nehéz néked az ösztökélen rugodozna, de újra visszatért ehhez, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem, és újra, mint egy visszhangozza a lelkében, hogy miért, miért. Hát nézzük először ezt a kifejezést, hogy Jézus miért éppen ezzel a mondattal állítja meg Sault. Tessenek meggondolni, hogy Saul ekkor még nem ismeri, mert nincs is meg Máté evangéliuma, Jelenések könyve még inkább nincsen meg. Ezekben a könyvekben olvashatunk arról, hogy Isten mindig azonosítja magát azzal, aki a legkisebb, aki az üldözött, aki a lenézett. Ugye mi már ezt ismerjük. Máté evangélium a 25. fejezete, ahol a kecskék és juhok példázatában Jézus kimondja a döntő szót, hogy amit eggyel a legkisebbel cselekedtetek, azt én velem cselekedtétek meg. Vagy Jelenések könyve 11. fejezete szintén azt mondja, hogy Krisztust üldözik, a mi úrunkat megfeszítik egy városban, amely Sodomának és Gomorának hivattatik, jelképesen beszél az európai történelmről. Tehát ezeket Saul még nem ismeri. Ami először megrendíthette ebben az egyszerű mondatban, először is a személyes hangnem, másodszorban pedig az, hogy az Isten úgy tekinti az ő üldözését, minthogyha ő vele tenné meg azt, amit ezzel a lenézett és kis maroknyi keresztény közösséggel tett és tesz, mintha ő vele az Istennel tenné. Nem tudom, hogy érezzük-e ebben, hogy ezt a vakbuzgó farizeust, aki nyilván az emberi aki az emberi hagyományban bízik, az egy kicsit a hatalomban bízik. Ez egy egészen más tónus, ez egészen más mondat és hangkordozás. Ebből azért a nagy különbség a hatalom és a szeretet között. Nem tudom, hogy érezzük, hogy mennyire ez üti őt szíven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Tehát egy teljesen más gondolkodás, egy teljesen más hanghordozás. Ugye, tehát, hogy valaki, aki ilyen csodát tud tenni, aki ilyen nagy, aki, hát ez csak Isten tudja tenni ezt az óriási világosságot, fényességet, aki szól a mennyből, de hogy ennyire a szeretet nyelvén beszél, és ez biztos, hogy Saul teljesen letaglózza lelkileg. Tehát ez adja azt a lökést, hogy igen, a szeretet istene, az Isten a szeretet istene, és nem a hatalom istene. Ugye, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Amikor fölteszi a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram? Ez is egy érdekes kérdés. Hát miért kell ezt valakinek kérdezni, hogy kicsoda vagy, Uram, aki betéve tudja az egész Ószövetséget, aki olvassa az Úr sok-sok kijelentését, nem ugyanez, mint egy másik farizeus esete, Nikodémusé, aki álmélkodva azt mondja Jézusnak, hogy mi módon lehetnek ezek, mint egy ma született csecsemő, aki azt mondja, hogy én milyen nagy vallási ember vagyok, és csodál engem a fél világ, de hát nem tudom azt, hogy ki az Isten. Sokszor előfordult ez a történelemben, hogy azok, akik a vallások nevében olyan nagyon magabiztosan léptek fel, nagyon magabiztosan hirdették a vallási tanaikat és meggyőződésüket, nem tudták azt, hogy ki az Isten. Elmondtam már önöknek is számtalanszor, de soha nem tudok napirendre térni ez eset fölött, hogy egyszer egy 80 éves bácsi a nyári táborhelyünktől pár kilométerre lakó bácsi, füzéradvány volt a bácsi, fönt a Zempléni hegységben lakott, eljött a táborunkba, és egyszer egy biblia magyarázat után leültünk a bácsival, és azt mondta, hogy gyerekek, hát én annyiszor kérdeztem a papoktól, hogy ki az Isten. Hát nekem ez a plébános is barátom volt, az az esperes is. Mindig mentem a nyakukra, és azt tettem, ezt a kérdést tettem fel, te Jóska, te tudod, hogy ki az Isten? Mondj nekem az Istenről valami igazat, valami valóságosat. Általában azt a feleletet szoktam kapni, mondta ez az idős bácsi, hát nézd, én keresztelek, esketek, temetek, elvégzem, amit egy lelkésznek el kell végezni, miket kérdezel te tőlem, hogy ki az Isten? Hát én nem láttam az Isten, mit kérdezed ezt tőlem? 80 évet leél úgy egy ember, hogy nem tudja, hogy ki az Isten, és aztán, amikor Biblia került a kezébe, hiszen ezért is jött a táborunkba, innen volt ugye a kapcsolat, akkor azt mondta, hogy gyerekek, hát most már 80 éves koromban kezdem látni, hogy ki az Isten, mert hallom a hangját, hallom a beszédét. De hogy lehet az, hogy a vallás nevében tele vannak a vallások kultusszal, liturgiával, mindennel, amivel csak a szemet el lehet kápráztatni, a fület meg lehet babonázni, és mindennel. És 80 éves korában ez egy ember nem tudja, hogy ki az Isten. Hát Saul se tudta, hogy ki az Isten. Kicsoda vagy, Uram? ez azért egy továbbmutató, vagy egy sokkal nagyobb kérdés, mint úgy első olvasásra vélnénk, hogy érdeklődik, hogy ki az, aki őt megszólítja, hogy kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke, ugye a helyes fordítás szerint nem ösztön, Károlyi fordításunkban így áll, nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Kedves hallgatók, ez is egy nagyon érdekes válasz, mert Jézus itt a megszólítással, a kérdéssel, és ezzel a nagyon egyszerű félmondat, hogy nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, miért ezt mondta éppen Jézus? Hogy egyszerűen azt mondja, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl, akinek a tanítványait üldözöd, de ezzel többet nem foglalkozik, hanem ő bepillantást enged abba, hogy Saul, én pontosan tudom, hogy mi van a lelkedben. Amit itt próbáltam az előadás eddigi részében felvázolni, hogy miféle háborgások sorozata van már Saul lelkében. És azt mondja Jézus, hogy én tudom, hogy te kapsz világosságot, érted, az Isten lelke munkálkodik és küzd, és téged ösztökél az Isten, hogy lássad be, hogy nem neked van igazad. Lássad be, hogy nem a főtanácsnak van igaza, soha nincs annak igaza, aki gyűlölködik, és aki bármilyen vallást üldöz. Soha nincs igaza. De ezt az emberek nagyon nehezen látják, de amikor az ember neki lódul, hogy az igazságát érvényesítse, akkor az emberek mindent megengednek maguknak, hogy azt csinálják a másik emberrel, amit talán évekkel azelőtt még ők se csináltak volna, hogy megbotránkoztak volna, hogy ilyen van, hogy embereket a hitükért megölni. De amikor az ember úgy nagyon belelódul az vélt igazságai érvényesítésébe, akkor az embert elborítja ugye a vér, az agyát, és Jézus azt mondja, én pontosan tudom, hogy mi van a lelkemben. Én pontosan tudom, hogy te rugódozol. Mire utal Jézus? Arra, mire Pál eddig utalt, hogy én felettébb dühösködtem, én elvégeztem magamban. Ezt Jézus megjelöli egy kifejezést, ezt, hogy ez rugódozás. Hát mi az, hogy rugódozás? Az egy tehetetlen, egy kapkodó, egy meg nem gondolt emberi cselekedet, ez, hogy rugódozás. Ennek nincs értelme. És erre utal, de nagyon szeretetteljesen és nagyon gyengéden, azt mondja, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Itt is fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy ennek az egyszerű mondatnak, mely ugyan mélységes, mert bevilágít Pálnak az egész lelki fejlődésébe, az állapotába, amiben van, és túlmutató jelentősége is van. Nekünk is el lehet ezt mondani, mindannyiunk számára, hogy nekünk nagyon nehéz a jó ellen valamit is csinálni a Földön. Mégis megtesszük. Hogy megmagyarázzam önöknek, hogy mit értek ezen, hogy nagyon általános kijelentés. Általában mi emberek úgy gondoljuk, hogy a jót azt nagyon nehéz követni. A rosszat azt könnyebb követni. De a jót azt nehéz követni. Ez bizonyos szempontból így van, de végső elemzésben még sincs így, mert ugyan a természetünk elég gyenge, a rosszat nagyon megszoktuk, a rossz az úgy megy, mint a vízfolyás az életünkben, de hogy az Isten mi mindent tesz azért, hogy minden ember jó ember legyen, hogy az isteni Szentlélek mennyit munkálkodik mindannyiunkért, Jézusnak ez a szava erre utal, hogy nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Tehát nem az a nehéz, hogy a jót követni, inkább nehéz az az emberi életben, hogy a jóval ellenszegülni. Ez adjon mindannyiunknak reménységet. Az az ember, aki sokat panaszkodik, hogy olyan nehéz a jót tenni, olyan nehéz a Bibliában felismert erkölcsiségnek megfelelően élni, mert hát gyengék vagyunk emberek, ugye mindig mondjuk, hogy gyarlók vagyunk, meg megszoktuk a rosszat. Azért jusson eszünkbe ez a kijelentés Jézustól, amit Pálnak mond, hogy nem azt mondja, hogy nehéz a jót követned, hanem azt mondja, hogy nehéz neked az ösztök ellen rúgódoznod, tehát ne rúgódozzál az ösztök ellen. Ami jó, azt ne fosd le magadban, ami Istentől jön, azt ne nyomd le a víz alá. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Tessenek meggondolni, hogy azért kemény a páncél, óriási a háborgás, de ez a két mondat elég Pálnak, hogy aztán a beszélgetésnek újra egy hatalmas nagy mondatát váltsa ki belőle, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Semmiféle kételje nincs, semmiféle húzódozása nincs, teljes világosságot nyer, de mondom, azért kellett végigtekintenünk lépésről lépésre, hogy ez a küzdelem már nagyon megérlelődött. Ez volt az a pillanat, amit maga Pál később az egyik levelében azt mondja, hogy ez az alkalmas idő az üdvösség napja. Nagyon megérlelődött már ez az egész dolog, és ezért mondja Pál, igen, nincs módon vitatkozni, nincs értelme vitatkozni, belelátsz a lelkembe, ugyanúgy látod a lelki háborgásomat, sőt, most látom világosan, ahogy nekem is kellene látnom, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nagyon érdekes, és tulajdonképpen egy nagyon szép és vonzó emberi tulajdonság, hogyha valaminek az igazságáról meggyőződünk, akkor föltesszük ezt a kérdést. Mert más dolog valaminek az igazságáról meggyőződni, és más dologat cselekedni. A kettő nagyon közel áll egymáshoz elvileg, de a gyakorlatban sokszor ez úgy, hogy az ember belát valamit, se holnap nem teszi, se holnap után, se egy hét után, se egy hónap után, se egy év után. Az elméleti ismeret és a megcselekedett igazság sokszor az embereknél tágul, és nagyon sok ember elmondhatja azt, hogy ő tulajdonképpen látja a dolgokat, alapvetően neki nincsenek kételjei, ő tudja, hogy ki az Isten, meg tudja, hogy Jézus igaz, meg a Biblia törvényei tökéletesek, csak aztán ahogy tágul ez az időszak, és nem cselekesszük meg, illetve nem kérdezzük azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, nagyon sokszor az ember elodázza a legtisztább, legszentebb felismeréseit, és évek múlva azt látjuk, hogy az az ember, akinek a szívét megdobogtatta ez és az és amaz, aki fénylő szemmel, csillogó szemmel nézett bizonyos igazságokra, hogy kézen közön elveszítette az utat, a fonalat, és nem úgy él, ahogy élni kellene. Azért, mert nincs meg benne ez a nagyon példamutató sauli lelkület, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. Hogy ebben az is benne van, hogy Istenem, adjál erőt, hogy én valóban tudjam azt cselekedni, amit te akarsz, hogy cselekedjem. És ezután Isten azt mondja neki, Jézus Krisztus, hogy kelj fel és menj be a városba, és majd megmutatják néked, mit kell cselekedned. Ugye a keresztény, az ott lévő kis keresztény közösséggel összekötetésbe hozza Sault, ami önmagában is egy hatalmas dolog, hiszen látjuk az Isten szándékát, hogy mindig az érdeklődő, a komolyan érdeklődő embereket valami közösséghez akarja vezetni. Ne magányosan éljék az életüket, vagy ne úgy éljék meg a hitüket, hogy az ő életük annyira rendkívüli, hogy másokkal nem is juthatnak közösségre. Nem. Rögtön nagyon egyszerű emberek karéjába viszi be Pált az Isten. Maga Jézus is mondja, aztán megjelenik látomásban ennek a bizonyos Anániásnak, őt is meggyőzi, a vakbuzgó farizeus és a keresztény közösség között közvetlen kapcsolat teremtődik, 3 napig böjtöl Pál, nem eszik, nem iszik, meg is vakul nyilván a nagy fényességtől, csak a 3 nap után oldja fel Isten ezt csodával, határos módon. Megjegyzem zárójelben, hogy Pálnak később is azonban megmaradt egy bizonyos fajta szembetegsége, ez a bizonyos tövis, amire ő hivatkozik, hogy megmaradt a testében, nyilván ettől az eseménytől fogva számítódik. Nyilván látott, meg nem voltak azért, tehát nem lett vak, de hogy a leveleit általában nem a saját kezével írja, hogy az egyik levele végén azt mondja, hogy ezt én írom a saját kezemmel, szóval ezek árulkodó jelenetek arról, hogy Pál életében testileg is milyen nyomokat hagyott maga után ez a damaszkuszi látomás. Amire itt nagyon szeretném helyezni a hangsúlyt erre a 3 napra. Mert igenis nekünk meg kell feszítenünk magunkat, hogy egy kicsit beleképzeljük magunkat ebbe a helyzetbe. Újra mondom, amit előbb már fölvetettem. Tessenek meggondolni, önök valamiben nagyon meg voltak győződve, célirányosan mennek egy helyre, és most ott Damaszkuszban elhatározzák, hogy nyilván a főtanács érdekeltségi köréhez nem közelítenek. De azt is látjuk, hogy a keresztények nem fogják elhinni, ami velünk történt. Ez végig kíséri Pál életét, nem csak most ezekben a napokban, hanem amit felolvastam, abból nyilvánvaló, hogy még 3 évvel ezután, hogy elment Arábia sivatagjába, és utána visszatért Jeruzsálembe, 3 évvel a damaszkuszi út eseményei után sem nagyon hiszik el, mert akkora híre volt ennek az embernek, hogy senki nem hiszi el, hogy ő ilyen hatalmas fordulatot vett az életében. Na most, ennek a 3 napnak mi a jelentősége? Mondom, egy kicsit képzeljük bele magunkat. Ott vagyunk megvakulva, nem megyünk oda, hova akartunk volna menni, de nem fogadnak be ott, illetve nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzetünk ott, ahova pedig maga az Isten utasított. Én azt gondolom, hogy Pál megtérésében ez a három nap játssza a legfontosabb szerepet. Mert hogy Pál a három nap alatt, hogy ugye világos előttünk, hogy Pál ezt a három napot könyörgéssel és nagyon komoly bőjtel töltötte el. Ő ott az egész életét Isten elé vitte. Őneki ott más nem maradt, hogy így mondjam, csak az Isten. Mondom, a zsidók, a főtanács érdekeltségi köre megszűnt a számára, a kereszténység még nem létezett a számára, ebben az időszakban, hogy úgy mondjam, horizontálisan nincs kapaszkodója. Itt ebbe a présbe az Isten azért engedi be, hogy itt csak vertikálisan legyen kapaszkodója. Ez az a helyzet, ahol az ember csak Isten előtt van. Ha meggondoljuk ezt a helyzetet, hogy valakinek az egész addigi életét le kell zárnia, és nem tudja még, hogy mi lesz a jövő. Amikor emberektől nem lehet itt várni erre megoldást és választ. Ha van az életben nagy pillanat, ami egyszerre mély és sötét, és nagyon sok veszély is leselkedik az emberre, de ugyanakkor ezt a pillanatot, hogyha ezt a három napot átéli, ez körülbelül olyan, mint az Ábrahámnak a három napja, amikor viszi Izsákot a megáldoztatás hegyére. Ez olyan, mint Jobbnak a nem három napja, ott hosszabb ideje volt Jobbnak, amikor se a barátai nem értették meg, se a felesége nem értette meg, elveszítette a vagyonát, elveszítette a gyerekeit, horizontálisan minden megszűnt. De az Isten, aki engedi ezt a borzalmas prést az ember életében, tudja, hogy mit enged. Most mondja az Isten Anániásnak, hogy igen, én látom, hogy ez a Pál ezt a három napot hogy fogja átélni. Én látom, hogy ő teljesen meg fog fordulni. Én látom azt, hogy igen, elmegy három évig Arábiába, átgondolja az egész addig életét, elmegy Jeruzsálembe, onnan elfogadja azt, hogy visszaküldik a szülővárosába 14 év. Én látom azt, hogy Pál valóban az én követem akar lenni, az én küldöttem akar lenni. Meg fogom mutatni majd neki ezzel a szóval, mondja Anániásnak, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Szóval erről a három napról még különlegesen is el lehetne sok mindent beszélni. Mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy a Filippi 3.1 Korintus 15 némileg ebbe enged bepillantást, valamint van egy nagyon nagyszerű könyv, Ellen White-nak az Apostolok története című könyve, amely egy külön fejezetet szán arra, amelyben ezt a damaszkuszi útbeli megtérést ahhoz hasonlítja, hogy minden embernek az életében, már az életében is meg kell jelenni Jézus előtt. Ugye keresztény közvélekedés, hogy majd a halál után, vagy az ítéletben jelenik meg az ember az Isten előtt. Ebből a Pál történetéből azt láthatjuk, hogy az életben sokszor az Isten enged szenvedéseket, nyomorúságokat, enged borzalmas önigazultságot, a lelkiismeretnek iszonyatos elfolytását, enged sok mindent, amit talán nem is tudunk elképzelni, de belemegyünk mi ezekbe a dolgokba, és aztán, amikor a dolgoknak a legmélyén vagyunk, akkor az Isten lehatárol mindent, ott van, hogy az ember semmit sem lát, ott van, hogy az ember csak az Istenre figyelhet és hagyatkozhat, és ott van az ember, hogy már itt a földi életben is megjelenünk az Isten előtt. El lehet mondani, amit Jobb mondott a keserves szenvedései nyomán, hogy eddig csak füleimmel hallottam felüled, most már szemeimmel is látlak téged. Ez egy olyan mély tapasztalat volt Saul számára, ez a három nap, amikor ő valóban ott volt az Isten szín előtt, valóban látta azt, hogy elvonult az egész élete is, döntenie kellett, hogy ő tulajdonképpen mit szeretne, és ő döntött. A három nap után döntött, hogy ő megkeresztelkedik. Ugye egyszerű keresztény közösségben szolgáltatták ki neki ezt a keresztséget. Ugye az akkori helyzetre jó példa az is, hogy mondom, hogy még akkor sem hisznek, amikor megkeresztelkedik. Akkor sem hisznek, amikor három év után megy Jeruzsálembe, mert mondom, hogy rendkívüli dolog volt, és el is gondolhatjuk, hogy Istennek milyen rendkívüli terve volt Pállal, aki egy rendkívül határozott, rendszerető, kemény kritikával élő ember volt, viszont a korai keresztény közösségnek, ahol meghatározó személyiség nem volt. Éppen egy ilyen valakire volt szüksége, aki mélyen lát bele a dolgokba, aki, ha kárnak és szemétnek fog ítélni minden hagyományt és minden mást, akkor a kereszténység meghatározó jelleme és egyénisége lehet. Szóval az Isten tudta ezt egyedül, senki embernek sem, akkor még utána pár évvel sem volt bepillantása. Ugye olvastam, hogy Barnabás veszi magához Pált. Milyen megrendítő történet. Egy kora keresztény tanítványnak kell kiállni Pál mellett, hogy tanúsítsa, hogy Pál nem színészkedik, nem megjátsza magát, ez egy valóságos dolog, és aztán Pálnak mennyi szenvedést kellett elviselnie, jobbról és balról. A zsidóságtól is, ugye az atyai hagyományokban továbbra is buzgolkodók részéről is, de a keresztény közösségektől is, sőt, hát ugye a kereszténység egyik meghatározó személyiségétől, Pétertől is, akiről az összetűzését a Galata levélben mondja el. Noha ez egy pillanatnyi konfliktus volt, és utána rendeződött a viszony, de valóban sok szenvedésen kellett átmenni, de az az ember, aki találkozik az Istennel, az az ember, aki ott áll az Isten előtt, és az Isten erősítheti meg közvetlenül, és átgondolja az egész életét, de most már nem a hagyományok szempontjából, hanem a szentírás és a proféciák szempontjából, annak az embernek az egész életére lesz ereje ehhez, az ember feletti lelki erőfeszítéshez. Kedves hallgatók, folytatjuk tovább még Pál esetét, de itt az időnk előre haladtával rá kell térnem arra, hogy mit jelent ez az előadásunk címében, hogy a damaszkuszi út egykor és ma. Ebben a füzetben próbáltam érzékeltetni, hogy a mai világ sokszorosan olyan, mint a Pál idején való világ. Akkor esetleg mondjuk Pálról lehetett elmondani, hogy szerfeled buzgolkodott atyai hagyományaiért, rajongott atyai hagyományaiért. A világ történetéről írók, vagy a kultúrtörténetről írók tollára sokszor futott rá ez a megjelölés, hogy az utóbbi 200 évben a világunk tetemes megváltozáson ment át. Az utóbbi 200 évben, amikor először meghirdették a racionalizmust, a minden múlttal való szakítást, amikor a felvilágosodás, a francia-német felvilágosodás meghirdette az, hogy egyedül az ész a megbízható. Nagyon gyorsan jött az ellentétes hatás már a múlt században, nem tudunk mindent ésszel megoldani, mégsem az ész a mindenható. És jött újra a ló túlsó oldala, ami most már az emberiség nagyon a ló túlsó oldalán van, a hagyománykultusz. Minden, ami hagyomány, az a mai világban szinte szentnek látszik. Az emberek mindenféle hagyományt előkotornak. Faluban, városon, egy nemzetben, a népviselettől kezdve a nem is tudom milyen babonás vallási hagyományokig bezárólag, minthogyha a mai világ teljesen átváltott volna, és az emberek nem is annyira az értelembe vetnék a meggyőződésüket, hanem abba, hogy ami évezredekig kitartott, ami évszázadokig kitartott, hát az mégiscsak megbízható, arra lehet építeni. Hát ez a hagyomány. Ez a hagyomány. A hagyomány ősiségéről írok egy külön kis fejezetet, hogy az emberiség történelmében ez mindig egy nagyon nagy csalétek volt, és egy nagyon nagy kísértés. Például ha valaki elolvassa Jób könyvét, az előbb idézett Jób könyvét, ott a 8. fejezet 8. és 10. verse között Jób egyik barátjának, Bildádnak az érvelését hallgathatja, aki azt veti Jób szemére, tudjuk, hogy Jób szenved, elveszítette a gyerekeit, elveszítette a vagyonát, nem érti, hogy miért szenved, mert ő semmi rosszat nem tett, hogy legalábbis akkora rosszat nem, hogy ekkora csapást vonjon magára, és jön ez a Bildád, és azt mondja Jobnak, hogy Jób, te nem érted az életet. Hát te nem magad akard megérteni a dolgokat. Hát az ember él egy-két évtizedet itt a világon. Hát egy-két évtizedben mi fér bele? Hagyatkozzál a hagyományra, amit eddig az őseid megláttak, amit az emberek eddig, mint meglátásokat felhalmoztak. Azt mondja, a mi életünk csak egy arasznyi élet, egy pár év is elmúlik, de azok, akik már éltek évezredekkel ezelőtt, meg akik olyan sok szokást, hagyományt bevezettek az emberi történelembe, hát nem ezek adtak erőt az előttünk lévő nemzedékeknek? Jób könyve a Biblia legősibb iratai közé tartozik, innen számítva a története csak nem 4000 éves. Már akkor a hagyománynak ilyen kultusza volt. Aztán ahogy az emberi történelem megy előre, a hagyományoknak egyre nagyobb kultuszuk támad. Ma is ez a kérdés. Ma is minden ember ezzel a kérdéssel szembesül, hogy amikor döntünk az életünkben, akkor végül is a hagyományoknak hiszünk-e, akár családi hagyományok. Az emberek szokták mondani, hogy én ilyen családba születtem, ugye a címertantól az ősök családfa kutatásáig szinte már ilyen családi tudományokat vezetnek be. Azt mondják az emberek, ilyen vallásba születtem, elterjedt ez, hogy a vallásba bele lehet születni. Ez is egy jó régi hagyomány, kb. Olyan 2100-2200 éves hagyomány, igazi római hagyomány, a római vallásosság hangsúlyozta ezt, hogy ahova beleszületünk, az a vallás, a szent vallás, amiben beleszületünk. Ma is ez a kérdés, hogy hiszünk-e családi hagyománynak, nemzeti hagyománynak, vallási hagyománynak, vagy pedig, hogyha találkozunk azzal, hogy a Biblia egészen mást állít, akkor azt mondjuk, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Ma is ez a nagy kérdés. Ma is az emberek szívében, ha nem is ilyen nagy háborgások erejéig, de körülbelül hasonló háborgások vannak, hogy az emberek szeretnének valamit követni, valami értékeket választani, az életüket felépíteni, boldog szeretne minden ember lenni. Ennek a boldogságnak a jegyében nagyon sok ember szépen a lelkiismeretét kezdi lefelé nyomni, ugye, hát ugye pénzhez jutni, vagyont, stb. Felhalmozni, azért teljes lelkiismeretes élettel nem nagyon lehet. És ma is tulajdonképpen tömeges méretekben ezek a problémák jelentkeznek, és ezek a folyamatok zajlanak. Hogy ne lenne aktuális, időszerű ez a damaszkuszi út? Mindannyian magunkban nézhetünk, és elmondhatjuk, és itt térnék rá csak pár pillanat erejéig, hiszen még a vetítésben szeretnék néhány dolgot megmutatni, itt térnék rá pár pillanat erejéig arra, hogy Pálnak az esete egy ember, aki egy vallásban felnőtt, egy hagyományért rajongott, mennyire nehezebb volt, mint ugyanebben az apostolok cselekedetei 8. fejezetében megörökített másik életút, a Szerecsen Komornyik esete. A Szerecsen Komornyik, aki messze vidékről, délvidékről, Abesziniából jött, és Jeruzsálembe, amikor eljött és nyomon követte a templomi szertartásokat, és ment hazafelé ezen az úton, itt Samáriában, a gázai úton ment hazafelé, hogy valahogy itt jusson el a hazájába, és itt társul hozzá Fülöp, ugye egy korakeresztény tanúságtévő ember, akkor ez a Szerecsen Komornyik Ézsaiás próféta könyvét olvassa. Személyesen az Ószövetség egyik leghíresebb messiási proféciákat tartalmazó könyvét olvassa. A beszélgetés gyönyörű az apostolok cselekedetei 8. fejezetében, hogy egy ember, aki keresi az Istent, aki személyesen keresi, hogy ki lehet az az Isten, ki lehet, akit elküldött ez az Isten, kiről beszél itt a próféta, magáról vagy másról a Jézushoz szóló profécia során. És Fülöp, ahogy megnyitja a szemeit, és hogy elfogadja Krisztust, hogy egymás mellé tehetjük mondjuk egy Pálnak az életét, és ennek a Fülöpnek az életét. Mai szóval így mondhatnánk, hogy egy ateista ember, vagy aki a vallásról nem sokat tudott, de akit megragad a vallásnak, a Biblia vallásának egy némely kijelentése, és egy vallásosságban felnövekvő ember, aki iszonyú terheket cipel magával, iszonyú lelkiismereti háborgásai vannak. Nos, hát nem a mai világra ismerünk ebben is. A mai világban nagyon sok ateista ember készen áll arra, hogy elfogadja az Istent, sokkal inkább készen áll arra, mint nagy tömege a vallásos embereknek. Miért? Mert nincsenek előítéleteik, nincsenek rossz beidegződéseik. Csak éppen nem hallottak az igazságról. Sokszor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy ateista embereket hogy leszólnak például keresztények, vagy magukat keresztényeknek nevező emberek. Mint hogyha valakinek kötelessége lenne a csecsemő kortól fogva kötelessége lenne vallásosnak lenni. Mert ők azok voltak, legalábbis így gondolják magukról. Hogyan lenne egy ateista ember, hívő ember, ha nem hallott megbízhatóan és hitelesen Istenről és Jézus Krisztusról? Sehogy. Ne is legyen vallásos ember, mert az a hamis damaszkuszi út, amiről azt szokták mondani, hogy nagyon sokan tolonganak a hamis damaszkuszi úton. Ez az, hogy nem meggyőződni valamiről, és mégis azt mondani, hogy most kérem, rendszerváltás volt, hát eddig balra meneteltünk, most jobbra kell menetelni. Ez a jól felfogott érdek, meg a mai megalkuvó magatartásmód az égvilágon semmi jót nem fog kihozni, esetleg a meglévő rosszakat súlyosbítja. Sokkal egyszerűbb volt ennek a bizonyos Szerecsen Komornyiknak az esete, akiben nem volt annyi sok előítélet, nem volt a hagyomány, nem volt, hogy az atyáim ezt mondták, a családom így nevelt, nekem vallásosnak kell lennem, hanem előítélet nélkül ismerte meg az Isten kijelentéseit. Pál, akiben ott volt szinte az egész Ószövetség, ott volt a gondolataiban és az elméjében, de a hagyománynak a torz optikájával volt ott. Mai világban is, ahogy említettem, mind a két eset párhuzamosan fut, és láthatjuk ennek a kinagyítását, és meggyőződésem az, hogy amintként a meggyőződésem a Biblián alapszik, hogy a tenger kincs özöne fog Istenhez fordulni, hogy olvassuk Ézsaiás könyvében. Nyilván ateista emberek, Istenről soha egy szót nem halló, vagy hiteles szót nem halló emberek. Nyilván megvan a lehetősége a megváltozásra azoknak is, akik a Pálhoz hasonlóan az atyai hagyományokba és bizonyos vallásfelekezetek egyáltalán nem kereszténységhez illő szokásaival vannak belerögzülve. Megvan itt is a lehetőség, de sokkal nehezebb és sokkal nagyobb dolgokra van szükség az Isten részéről is, mint a másik csoport esetében. Még azért a vetítés előtt, ha már megígértem, hallgassuk meg a másik zeneművet is, amely azonban nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt az eseményt, Pál megtérését, aféle csodás és nagyon hirtelenül jött eseménynek tartassuk. Nyilván az előbbi barokk, ez egy protestáns barokk, tehát amit Henry Schüsztől hallottunk, ez a barokk, ez egy katolikus barokk, 18. század elejé barokk, Eszterházy Pál nádor feldolgozása, amely dramatizálja ezt a jelenetet, tehát halljuk majd Jézus szavát, halljuk majd Pálnak a beszédét, mindez latinul, miért kergetsz engem, nehéz néked az ösztök ellen, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és a végén egy hatalmas kórus szám viszi fel ezt a jelenetet valahova a rózsaszín fellegekbe, a kései baroknak kicsit bombasztikus megoldásaival. A zene szép, bizonyos hatás kimutatható, de úgy gondolom, hogy maradjunk inkább az előző bemutatásnál és ábrázolásnál. Ez a magyar függelék, és a kicsit felszínesebb, kicsit teátrálisabb, a későbbi barokk hatáskeltő zeneművészete. megnézésére talán még van egy kis időnk. Ez a bizonyos István megkövezése, ez régi képzőművészeti téma, már a kora középkorban a megkövezés jeleneteit főleg a spanyol és a francia festészetben ábrázolták, önmagában is, de főleg Istvánnal összefüggésben. Ilyen megsérült falfestményeket látunk, illetve csak egyet most ezek közül, amelyekről tehát elindul az egész páli megváltozás. Erre nem lehet elégszer fölhívni a figyelmet. A reneszánsz idejében persze már szinte egy ilyen rikító színorgiába megy át ez a megkövezés jelenete, nem ritkán, mondjuk egy enyhe antiszemitizmus kíséretében, háttérben Jeruzsálem, előtérben pedig, ahogy körbefogják az első keresztény mártírt, balra fenn pedig, hogy ő látja a megnyílt mennyet és az Atya jobbján Krisztust, aki őt megerősíti látomás formájában. Később, a reformáció korában egyszerűsödnek az ábrázolások, egy 17. századi német biblia illusztráción már egészen a valóságnak megfelelően kerekedik ki a kép. Ugye itt is háttérben Jeruzsálem, balra fent ugye az égből a segítség István irányába, körbe-körbe a megkövezőt, jobb oldalt ugye a kicsit püspöksüvegszerű jelenség a zsidók főpapja, és jobb oldalt látjuk itt már, nyilván protestáns művészet visszatér a Szentírásnak a betűhű lefestéséhez, rajzolásához. Jobb oldalt látjuk mélyen magába esve Sault, akinek ott a lába alatt vannak a ruhák, és nagyon jó, úgy gondolom, ez a 17. századi ábrázolás, mert a belső vívódást, a belső küzdelmet önmagával már ábrázolja, illetve szinte erre helyezi a hangsúlyt, hogy ott a jobb sarokban, kicsit kilógva a megkövező gyűrűjéből egy embert halálos találat ért, az önzését, a becsvágyát, a hagyománytiszteletét, az egész vallási rajongását, most egy nagy találat érte, és innen indul el az a zajlás, amikor Pál felettébb dühösködik, és megy Krisztus ellen. Michelangelónak látjuk egy talán kevéssé ismert freskóját, balra fent Jézus, ahogy szól a mennyből. Érdekes megoldás, ezt Michelangelón kívül nagyon ritkán alkalmazták. Itt is bemutatok két ábrázolást, ugye a 16. század elejé olasz művészet, tehát az érett reneszánsz, kora barokk, ugye Michelangelo, előtérben ott kicsit balra, ahogy Pál leesik a lováról, némileg anakronisztikus, hogy nagy szakállal, ős szakállal ábrázolja. Vannak műelemzők, akik azt mondják, hogy itt Michelangelo komolyan önmagát is szerette volna megfesteni. A nagy riadalom, ahogy az emberek a földre esnek, a lovak megbokrosodnak, ugye ez tölti ki a képmezőnek az alulsó részét, a felső részét pedig bizonyos hát mennyei seregeknek az utolsó ítéletnél is megszokott Michelangelo féle ábrázolása. Jézus, ahogy a jobb kezét kinyújtja, és az a nagy fényesség lejön, és Pál megvakultan kell, hogy felsegítsék a szolgák. Ez mondjuk a kép bal harmadában van a jelenetnek a középpontja. Nézzük a másik feldolgozást, amely néhány évtizeddel Michelangelo utáni, amelyben alig tudjuk kivenni, hogy itt miről is van szó, de Bruegel ábrázolása az északi művészetet jelenetezi előttünk, azt, amikor egy nagy tömeg jelenet, ugye hegyi hágók, és ahogy Pál lehull a lóról. Következő képen azt látjuk, hogy Pálnak a damaszkuszi megtérését, illetve kerességét, mint felnőtt kerességet, a nem is egészen korai mozaik művészet ábrázolja, ez 12.-13. századi morálei mozaik, amely bemutatja, hogy Pál személyes döntést hoz, és ő megkeresztelkedik, tehát elfogadja azt, amit keresztelő János és Jézus is hirdetett, a felnőtt keresztséget, és így a kereszténység soraiba lép, az új szövetség tagjává lesz. Pál ábrázolások lényegileg a katakomba festményektől fogva vannak, ez a harmadik, negyedik századot jelenti, ez egy megsérült katakomba ábrázolás Pálról, nem alakul ki még Pálnak a jellegzetes attribútuma, a kard lesz az, szinte egyetlen egy attribútuma lesz a Pál ábrázolásoknak a kard, illetve majd látni fogjuk a következő képeken, már haladunk előre a bizánci stílusú művészet felé, a portrékon, ahol Pált ábrázolják, általában egy kicsit kopaszodó homlok, megnyúlt arc, kicsit ugye zsidós formájú arcjegyek, és a határozott tekintet, illetve az eltökéltség, ami ezekről az ábrázolásokról sugárzik. Amikor ábrázolják például Péterrel együtt, jól kivelte, hogy melyik az egyik, melyik a másik apostol, jobb oldalt van Péter, akit általában idősebbnek mutatnak be, vagy őszhajúnak, és egy kicsit feketébbnek, sötétebbnek ábrázolják Pált, akit viszont ilyen kopaszodó félnek ábrázolnak. Ez a 4.-5. században kialakul, és a művészettörténet 1000 éve már ezeknek a megrögzüléséről szól. Akár csak ha elmegyünk keletre, mint mondjuk egy ortodox ábrázoláson, már a kard a 13. században megjelenik, nem azért, mert Pál harcos lett volna, hanem az igét jelzi, az ige kardját, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 12. versben olvassuk Páltól, vagy az Efézus levél 6. fejezetében, ugye a lélek kardjáról beszél, illetve az Isten beszéde élő és ható, élesebb a két élő éles kardnál. Pál aztán a saját tapasztalatából is megvilágosodást nyer alapkérdésekre vonatkozólag, lelkiismeret, értelem, hitáltali megigazulás. Ezeknek a kifejtése található Pál irataiban, mehetünk a következőre. Masaccsónál a 14. században már magától értetődő a kard, de a reneszánsz idején a kard mellé odafestik még a Bibliát is, tehát hogy elvéthetetlen legyen az azonosítás, a kard valójában a Bibliát akarja érzékeltetni. Pál, aki megismeri a Bibliát, a valóságnak megfelelően ismeri meg a Bibliát, tulajdonképpen a proféciákból azonosítja, ezért kell elvonulni a 3 évig, mert pontosan azt a több száz proféciát, hogy úgy mondjam, újraolvassa Pál, amely több száz, kb. 200-300 profécia szólt Jézusnak az első eljöveteléről. Az ő hite, Pál hite nem egy damaszkuszi, hogy mondjam, élményen alapszik, hanem Pál hite, mehetünk tovább, Pál hite biztos alapon nyugszik, a profétai beszéden nyugszik. Lukasz Kranachnak a metszetét látjuk, 15. század vége, itt is látjuk a jobb kézben a kard, hatalmas kard, bal kézben pedig a Szentírás. Tehát Pálnak a bizonyossága, ez Michelangelo-nak az ábrázolása, hogy a festménye után a szobrát is idézzük, de mehetünk tovább és nézzük, hogy ez a kard jelkép például Dürernek a 4 apostolán, ez János és Péter, ugye Péternek az attribútuma mindig a kulcs, ugye a középkori felfogásnak megfelelően, Jánosé meg a vörös ruha. Következő képen pedig látjuk, hogy a másik 2 apostol, ugye Pál és Márk van háttérben, apostol, illetve evangélista. Pál ugyan nem volt apostol, de ő magáról azt mondja, hogy Jézust ugyan testileg is ismerte a damaszkuszi útbeli tapasztalata nyomán, ő lelkileg ismeri, és Pálnak ezt a címet, ezt az apostolos címet nyilván a hatalmas munkatevékenység alapján adományozzuk. Itt is, bocsánat, most meg még nem menjünk, ez a kinagyítás lesz Pálnak a gondolkodásáról, de ha visszamegyünk, itt is azért hadd jelöljem meg, tetszenek látni a kardot, itt a bal kézben markolja meg a kardot, ott a kép szélén, és a jobb kezével tartja a Szentírást. Most mehetünk a kép Dürer olajfestményének a kinagyítására, tehát a mélyen és a tisztán gondolkodó ember. Hát erre volt szükség az őskereszténység sorainak, és az apostolok cselekedeteinek nem véletlenül ezután a fő szólamává válik Pálnak a tevékenysége, hiszen itt egy rettenetes zűrzavar gerjesztődik a kereszténység terjedésével, a pokol erői sorakoznak fel, a zsidók, a gnosztikusok, a pogányok, majd látni fogjuk a következő adáson, hogy ki mindenki, itt egy Pál-szerű egyéniségre volt szükség, mehetünk tovább, aki rendet vágott ebben az iszonyatos zűrzavarban. Később az érett barokk, mint El Greco 17. századi ábrázolásán is látjuk, hogy ez a hatalmas kard, ez szinte már egy kicsit olyan furcsán nagy szerepet játszik, mert a kelleténél nagyobb ez a kard, de mondom, hogy ne gondoljunk itt harcosra, ha ekkora nagy kardat teszek látni, ilyesfajta ábrázolásokat, az mindig Pál apostolt rejti. Ha valaki mondjuk Egerben sétál és fölmegy a székesegyházhoz, ott is a két apostol közül könnyen azonosítható, itt is a hatalmas kard és a megnyitott Biblia van a feljáratnak a jobb oldalán. Látjuk, ott van a főbejárat és ez a jobb oldali hatalmas nagy szobor ábrázolás az egri székesegyház előtt. Rembrandt három olajfestményén is ott van a kard. Bal oldalt látjuk Pál ágya mellett a kardot, és ahogy írja a leveleit. Következő kép szintén Rembrandt olajfestménye, talán a legsikerültebb olajfestmény. Itt is itt van a kard, csak alig látszik, ott jobbra fent lóg. Tehát ezek annyira aggályosan betartott attribútumoknak nevezzük a művészet történetben, kellékek, amelyekről még egy Rembrandt sem mond le a reformáció után. És van még Rembrandtnak egy harmadik ábrázolása is már az idős párról, de ott is ott van a kard, ott jobb oldalt hátul látjuk a drapéria előtt. Mindig gondolkodó és szinte a toll a kezében megáll, így ábrázolják Pált, és közben pedig írja a leveit. Hát ebben mondjuk az a szépség hiba, hogy Pál nem annyira maga írta a leveleit, hanem diktálta a leveleit. Nyilván a képzőművészeti ábrázolásnak összefogottnak kell lenni. Pál lefejezése egy középkori ábrázolásról, hogy az életút végére is célzást tegyünk, mivel római polgár volt Néró császár uralkodása idején, lefejezték. Következő képünk mutatja, ellentétben Péterrel, talán tetszenek látni, hogy Michelangelo hasonló két nagy freskót festett, előbb láttuk a Pál megtérését, itt meg a Péter keresztre feszítését, ahogy a Pálban is egy kicsit a maga vonásait ábrázolta, itt a Péter, az idős Péter arcvonásain, illetve a ránk kitekintésében, Michelangelo egy nagyon markáns egyéniség volt, szerette megszólítani azért a művei szemlélőit. Itt is kitekint a képből, szinte ide fordul felénk ez a Péter, aki Pállal együtt halt mártírhalált 67-ben. Így szemlélteti Michelangelo, hogy ezeknek az apostoloknak az élettörténete mindannyiunkat szembesülésre hív. Ne olyan messzi élettörténeteknek, vagy olyan követhetetlen életrajzoknak tartsuk ezeket.